Illésúr, első körben azt szeretném, hogy tisztázzuk azt, hogy mit is értünk tulajdonképpen a hibrid hadjárat kampány alatt. Hogyan zajlanak általában ezek, és ön hogyan látja, milyen hatással volt ez a román társadalomra ugye a tavalyi évben?
Igen, gyakorlatilag amikor hibrid támadásról beszélünk, akkor ugye azért használják ezt a kifejezést, mert ezek nem hagyományos harci eszközökkel elkövetett támadások, hanem elsősorban az online virtuális térben vannak, illetve nem első látásra nem összefüggő események láncolatát jelentik ezek. Tehát akkor, amikor kiber eszközökkel gyakorlatilag kritikus infrastruktúrákat támadnak, ilyen esetről, ugye több esetről is tudunk Európában az elmúlt időszakban, Romániából is, akkor nagyon nehéz feltárni azt, hogy pontosan kik állnak egy ilyen támadás mögött. Most is ugye arról beszélt a legfőbb ügyész, hogy orosz barát hacker csoportokhoz köthetőek ezek a támadások. Most az nagyon fontos látni, hogy az orosz államnak a külföldi érdekérvényesítést szolgáló intézményei, mint például a katonai hírszerzés, vagy egyéb kémszervezetek, ezek nyilván nem fognak a saját nevük alatt ilyen kibertámadásokat végrehajtani, hanem a jól bevált módszer az, és ez nem új dolog, hogy bizonyos hacker csoportokat nyilvánvalóan pénzelnek, infrastruktúrával ellátnak, és ezek az ő céljaik érdekében lépnek fel az egész világon. Amikor ilyen hacker csoportok támadnak meg egy-egy intézményt, egy kritikus infrastruktúrát, akkor az nyilvánvaló az egész világon most már, hogy ez Oroszországhoz köthető, és az orosz államnak a külföldi érdekérvényesítését szolgálja, de ezek soha nem fogják felvállalni hivatalosan, nyilvánvalóan, hogy ők az orosz állambiztonsághoz tartoznak, ezek hivatalosan, vagy hát úgy tekintenek magukra, mint önállóan működő hacker csoportok, de hát nyilvánvalóan illegális tevékenységet folytatnak. Tehát azért nagyon nehéz ebben a világban eligazodni, mert itt a megtévesztés és az álca az egy mindennapos dolog, ez régen is így volt egyébként a kémszervezeteknél, csak most a virtuális világban és az új lehetőségekhez igazodva megváltozott a harcviselésnek a módja.
Mennyire tud egy ország erre felkészülni? Az országnak az intézményrendszerei mennyire tudnak erre felkészülni, és mit mutat ilyen szempontból Románia példája? Mennyire voltunk felkészülve erre, vagy fel lehet egyáltalán készülni erre?
Nem tudom, hogy mondjam, annyira nem látom nyilvánvalóan máshoz hasonlóan én sem a tényeket, hogy ezt megítéljem. Azért nagyon nehéz az ilyenekre felkészülni, mert például, és ugye erről is szólt most a legfőbb ügyésznek a jelentése, hogy olyan eset is előfordult, és sok eset is előfordult Európában is és Romániában is, hogy például dél-amerikai állampolgárokat tulajdonképpen beazonosíthatatlan forrásokkal megkeresnek, felbérelnek egy-egy ilyen apróbb terrorcselekménynek az elkövetésére. Ilyenre volt példa egyébként Csehországban, Lengyelországban. Most, ahogy hallottuk, ugye Romániában is ezt ugye sikerült lefülelni, elhárítani. Tehát gyakorlatilag nem azzal a módszerrel dolgozik most már az orosz kémszervezet, hogy saját ügynökeit juttatja be bizonyos országokba, és ott valamilyen terrorcselekményt követnek el, hanem nyilván az internet adta lehetőségeket kihasználva a világ másik feléről hoznak ide egy olyan valakit, akinek semmilyen kötődése senkihez, és viszonylag kis pénzért bármire rá lehet venni ezeket az embereket, és az ilyet nagyon-nagyon nehéz kiszűrni, mert az adott embernek semmilyen előzménye nincs. Tehát az ő személyhez semmilyen korábbi cselekmény nem kapcsolódik, és az ilyet az elhárító szolgálatok nagyon-nagyon nehezen tudják kiszűrni. Itt ugye már a kulcskérdés az online térnek a figyelése, ami pedig nyilván állampolgári jogokat vet fel, hogy akkor mennyire látnak bele a szolgálatok a mindennapi életünkbe, a virtuális valóságban vagy a közösségi oldalakon, de hogy máshogy nem nagyon lehet elképzelni az elhárítást, és itt nyilván bejön a mesterséges intelligencia is, tehát annyira gyorsan változik ez a terület, hogy egy versenyfutás van nyilvánvalóan az elhárítás és a hírszerzés között.
Hogyan lehet különbséget tenni a valódi társadalmi elégedetlenség és a mesterségesen gerjesztett dezinformációval táplált mozgalmak között?
Nagyon fontos az, és ezt leírják mindazok a nemzetközi jelentések, amelyek ezzel a kérdéssel foglalkoznak, és amelyek nyilvánosságot láttak az elmúlt egy évben, többek között a tavalyi romániai elnökválasztást megelőző időszakról is, de egyébként más országokról is, hogy az orosz dezinformáció az soha nem hamis. Mindig valamilyen igazságtartalomra épülnek ezek a dolgok, és ezekből bontják tovább a félretájékoztatást vagy a dezinformációt. Tehát úgy nem lehet dezinformációt szórni, hogy teljesen hamis az állítás. Ezek olyan bonyolult manipulálási technikák, amelyek arra épülnek, hogy az embereknek az általános érzékenységét érzékelésére kell építeni. Például ugye azt látjuk Nyugat-Európában, hogy a bevándorlás, az ellenőrizetlen migráció az valós társadalmi feszültségeket kelt, ezt senki nem tagadja most már. De erre rá lehet építeni, és ezeket a negatív érzelmeket fel lehet erősíteni, át lehet csatornázni politikai célokra, azt lehet mondani. És ugye vegyünk egy régebbi példát, 30-as évek Németországában ugye a zsidókat gyakorlatilag minden gazdasági problémáért felelőssé tették, és azt mondták, hogy az akkori Németország első világháborús vereségét is nekik köszönhetik. Tehát ezek a dezinformációk régebb is megvoltak, csak nyilván teljesen más eszközökkel terjesztették ezeket, de az emberi pszichének az alapjai, ennek a manipulálása az mindig is hasonló volt, létező társadalmi elégedetlenségekre, létező jelenségekre építenek, és ezt pörgetik tovább. Nyilvánvalóan a mai helyzetben a közösségi médiával sokkal könnyebben lehet ilyen érzelmeket felkorbácsolni, és sokkal láthatatlanabbul lehet tulajdonképpen manipulálni, hiszen ugye itt is arról volt szó, és akkor térjünk vissza a romániai eseményekre, hogy már 2019-20-tól elkezdődött ez az egész folyamat, amikor mikrotargetálták ugye a célpontokat, magyarán beazonosították a közösségi médiába azokat az embereket, átlagpolgárokat, akik valamilyen érdeklődési körrel rendelkeznek, és akkor részükre célzottan üzeneteket közvetítettek, amelyek tulajdonképpen felerősítették az ő meglévő érzéseiket, és ezt a hálózatot szépen lehetett hízlalni, táplálni évek során, majd amikor szükség volt rá, akkor ugye irányba állították. Hasonlóan cselekedett egyébként, hogyha valakinek ismerős a Cambridge Analytica nevű cégnek a neve. Ők akkor, amikor az Egyesült Királyság ugye kilépett az Európai Unióból, az ezt megelőző kampány során fejtett ki elég hatásos tevékenységet, erről is most már ugye van szakirodalom, hogy gyakorlatilag a hasonló mikrotargetálási módszerrel feltárták azt, hogy kik azok, akiknek vannak létező és valós elégedetlenségük az Európai Unióval, és részükre nagyon célzottan, nagyon erőteljesen és jól kidolgozott üzeneteket közvetítettek, és ezzel lehetett bizony befolyásolni a közvéleményt. Tehát ugye manapság minden befolyásolja a közvéleményt, régebben a sajtónak ebben nagyon nagy szerepe volt, ma ez ugye kezd visszaszorulni, és a közösségi médiás algoritmusok azok, amelyek valójában a közvélemény manipulálására és befolyásolására alkalmasak, és akik jól tudják ezeket az algoritmusokat a saját céljaikra használni, legyen az Facebook, legyen az TikTok, Snapchat, bármi, azoknak lépéselőnyük van másokkal szemben, és egyébként ezt nyilván a gazdaságban is használják, de sajnos a politikában is.
Ilyes úr, milyen szerepe lehet a nemzetközi együttműködéseknek, például az Európai Uniónak vagy a NATO-nak az ilyen hibrid hadjáratok elleni védekezésben?
Hát ezekkel a kérdésekkel az említett szervezetek napi szinten foglalkoznak most már, tehát azért most ez nem egy túl új dolog, de nyilvánvalóan az ilyen nagy rendszereknek idő kell átállni, és ugye általában mindig futnak az ellenfelek után ebből a szempontból, de hát teljesen egyértelmű az, és még egy nagyon érdekes dolog, ugye főleg a demokráciákban van arról szó, hogy a közvélemény befolyásolása az gyengítheti az adott államot, hiszen a demokráciákban a kormányzati stabilitás az mindig a közhangulat változásától is függ, hiszen hogyha éppen jön egy választás, és ugye demokráciákban azért hívjuk őket demokráciáknak, mert időszakosan szabad választásokat szerveznek, ott a közvélemény áthangolásával olyan politikai változást lehet elérni, ami éppen a célokkal egyezik. Na most ott, ahol viszont nem beszélünk demokráciáról, mint például Kínában, vagy adott esetben Oroszországban, ők sokkal védettebbek ugye az ilyen manipulálási technikákkal szemben, hiszen ott a választások nem igazán szabadok, ugye nem indulhatnak azok a választáson, akik szeretnének, stb. Ne is soroljuk ezt, tehát akik a nem demokráciák, ők sokkal védettebbek az ilyen típusú befolyásolási kísérletekkel szemben. A demokráciák viszont törékenyek, nyilvánvalóan ezt ismerték fel ezek a rendszerek, és az nem véletlen, hogy ugye a nemzetközi elemzések alapján ezek a titokzatos hacker csoportok általában 4 ország állami szerveihez kötődnek, Oroszország, Kína, Észak-Korea és Irán. Tehát általában ezek az országok pénzelik azokat a hacker csoportokat, amelyek éppen vagy azokat a hálózatokat, nevezzük így, amelyek éppen a nagyobb világnak, a nagyobb demokráciájának a politikai életét próbálják meg befolyásolni ilyen támadásokkal. Nagy kérdés az, hogy mit tehetünk mi átlagemberek, vagy akár a sajtó, mert ugye ezeket a hálózatokat sokszor nagyon nehéz feltárni. Most azt látjuk, hogy már a tavalyi választási eredménynél, amikor ugye Karin Georgescu a semmiből feltűnve megnyerte a novemberi első fordulót, akkor sokan mondtuk azt, hogy ez egyszerűen megmagyarázhatatlan, és valaminek lennie kell a háttérbe. Eltelt néhány hét, egyre világosabbá vált az, hogy milyen hálózat állt Karin Georgescu mögött, hogyan tudta ezt az eredményt elérni, milyen informatikai fejlesztések eredmények juttatták oda, hogy egyáltalán ugye a TikTokon ezt a kampányt felfuttassák, akkor már lehetett tudni, hogy itt ezt nem ugye az elhíresült mondata, hogy ő zéro lejből kampányolt, hogy ezt így lehetetlen megtenni, itt komoly szakmai tudás, komoly hálózat és óriási pénzösszegek kellett legyenek a háttérben, és mégis eltelt szinte egy év, hogy a román főügyészség kiálljon, és most már ugye jogi bizonyítékokkal alátámaszza azokat az állításokat, amelyeket sokan mondtak már ugye korábban is, és amelyekről egyébként nemzetközi elemzések már szóltak, és egyébként románok nyomozó portálok is felderítették ezeket a dolgokat, de ahhoz, hogy az állami szervek és az ügyészség ezt ugye jogi formába öntse, és meg lehessen vádolni valakit, ahhoz el kellett telnie szinte egy évnek. Tehát azért ezek nagyon nehezen mozgatható dolgok, és egy év alatt viszont ezek a manipulációs hálózatok teljesen át is alakulnak nyilvánvalóan, és újra is szerveződnek, és meggyőződésem, hogy továbbra is aktívan azt teszik, amit a tavalyi évben is.